Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Április 9-e, kedd reggel van, 9 óra 10 perc. És itt van Mihály Csandrás.
És Gede Balázs is itt van. Jó reggelt kívánunk, mi is. 0630-as 6980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ferihegyi reptéren még mindig gubanc van. Lezárták a Ferihegyi reptére vezető utat a Sibrik Miklós úti felüljáró közelében. Baleset miatt sávlezáráson a Szent István körúton, atyaég, a Margit híd felé a Jászai Mari tér előtt, mert műszaki hibás jármű vesztegel, és baleset a Lehel utcában a 13. kerületben kifelé a Dózsa György út előtt, úgyhogy ha nem lenne ez elég.
Ja, jól lehet suhadni amúgy is ezeken a helyeken, hát még kellett ez oda nekik.
Baláskám, nincs olyan, hogy optimális.
Köszönöm szépen, igen.
Ami optimális, az, az nem fokozható. Valaki nagyon meg köszönöm. Azt írja, hogy mi az, hogy nincs kardozós film, mikor a Kill Bill, de a Kill Bill nekem nem az a kardozós film. Nagyon egyetértek a hallgatóval abban, hogy hát most már az akciófilm az van, hogy számolatlanul lövi a golyókat ki az akcióhős, és akkor hát így ehhez mindenki ért, de ugye nem véletlenül a kardvívás, az harcművészet, úgyhogy kicsit hiányolom az ilyen irányú filmeket a film sorozatok palettában, és nem feltétlenül történelmi filmekről van szó. Szóval emlékszünk, James Bondba is volt egy ikonikus kardpárbaj egy klubban, annak idején Pierce Brosnan vívta valamelyik rossz fiúval, úgyhogy hát ilyenekkel lehetne színesíteni mondjuk a John Wick szériát például, ami az egyik kedvenc akciós mozim, és már 4 rész van belőle, úgyhogy több kardvívást a filmekbe, mozgalmat ezennel meg is alakítottuk, de nem ezért
gyűltünk
egyet.
Csinálj belőle pártot.
Mi, kardvívásért?
Igen.
A kardvívással hát, Magyarország?
Voltak sörpártok, akkor legyen kardvívást a mozivászonra párt.
Igen. Na, akkor nézzük csak, hogy mire célozgat itt nagyon profi módon Gede kollega, az élő varázs Balázsa.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Katona Csaba igazoltan távol van, nyilván azért, hogy német söröket teszteljen szabad idejében, és ezzel kapcsolatos élményeit majd biztos bele fogja szőni mondandójában, de ha már ő sörözik, akkor egy kicsit fájdítsuk a szívét egy ilyen témával. Sör és politika,
ez a magunkét.
Ez a munka címe a most következő beszélgetésnek. Fazekas Csaba történész, a Miskolci Egyetem oktatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát ilyen nincs is, hogy a sör meg a politika összefonódik, bár hogyha, vagy ez valami viccnek tűnik, mert ugye a kétfarkú kutyák reklámozták Magyarországon is, ha rájuk szavazzunk, akkor örök élet és ingyen sör, de ez egy vicc.
Az az egyik, a másik a kocsmában olyan 2-3 sör után azért elő szokott ez kerülni. Na, de mi most másféle összefonódásról beszélünk, sörpártokról és ilyenekről.
Nem, várjatok, nagyon, nagyon jó a kiinduló pont, na, mert a sörpolitika vagy sör és politika kapcsolat az alapvetően onnan indul ki, hogy vannak baráti társaságok, akik viszonylagos rendszerességgel hetente egyszer-kétszer összejönnek egy korsó sörmet és beszélgetnek, általában arról, hogy vagyunk, mi történt velünk, munkahely, család, stb. Foci csapat, és még sok minden előkerül, és hát igen, sörözés közben szoktunk politizálni is, vagy a közéleti kérdéseket szűk baráti körben megvitatjuk. Vagyis a sör egy nagyon jó apropót jelent arra, hogy az emberek kommunikáljanak egymással, és eszmét cseréljenek. Valószínűleg az egész sörpárti mozgalom, ami egyébként tényleg volt itt a 90-es év, az ebből a megfontolásból, vagy ebből az alaphelyzetből nőtt ki.
Na de hol vannak a gyökerei ennek? Már a régi görögöknél is volt sörpárt. Ugye minden történelmi kérdést így szoktunk megközelíteni, hogy már a régi görögök is. De a görögöknél nem a sörkultúra vitte a prímet, én úgy gondolom.
Ez pontosan így van, és hát nyilván a sörfogyasztás az azért egyidős az emberiséggel, tehát én még a görögöknél is régebbre tudok visszamenni, hiszen az egyiptomi, asszír és egyéb kultúrákban is fogyasztották a sört. Na de az a fajta sörözés, az a fajta polgári hangulat, ami egy kerthelyiségben a közös sörfogyasztást illeti, az valóban inkább a modernizációnak egyfajta terméke, amikor már egyrészt voltak jó sörök és forgalmazták azokat, másrészt pedig volt egy olyan polgári életvitel, ami lehetővé tette, hogy munkavégzés után beüljünk egy korsó sörre a barátainkkal.
Akkor ez ilyen modernkori termék, de hol volt az első sörpárt? Lehet ezt valahol datálni és valahol elhelyezni a térképen? Egyetleg melyik földrészen? Az is nagyon fontos lehet.
Bontsuk két részre a dolgot. Ugye először is ezekben a baráti sörözésekben gyakran felmerült az a humoros ötlet, hogy csináljunk egy sörpártot és a sörfogyasztást népszerűsítsük, és ezekből általában ilyen viccpárti kezdeményezések nőttek ki. Talán a legizgalmasabb vonulata ennek az egész sörmozgalomnak az a 90-es évek eleje volt Közép-Kelet-Európában, amikor a rendszerváltás után boldog-boldogtalan pártot alapított. Ugye gombamód szaporodtak a politikai pártok, és hát minden volt szocialista országban megjelent egy ilyen sörpárti kezdeményezés, ezek néha másolták is egymást, ugyanis rájöttek arra, hogy a sör az egy olyan téma, ami köré közéleti mondani valókat, politikai szlogeneket, akár humorosnak szánt kampányelemeket is lehet építeni, és hát létrejöttek ezek a többi kevésbé már nem is annyira viccpárti, sokkal inkább komoly kezdeményezések.
Uh-huh. Hol? Melyik országok vitték ebbe a prímet? Ez a volt szocialista tábor, vagy azért a hanyatló nyugaton is felfeltámadt ez a sörkultus?
Mivel a hanyatló nyugaton is vannak úgynevezett sörös nemzetek, gondoljunk csak az írekre, a bajorokra, vagy Belgiumra, tehát ott is azért megjelentek időnként ilyen ötletek. Közép-Kelet-Európában, hát kezdjük talán a legnagyobb sikerrel, ugye ez a lengyel sörbarátok pártja volt, amelyik a 91-es lengyel választáson be is jutott a parlamentbe, tehát parlamenti párt is volt. Egy nagyon harsány, nagyon humoros, nagyon jó kampánnyal. A többi sörpárt azért küzdött a nagypártoknak a kihívásával. Nagyon jelentős volt a csehországi sörpárt, tehát hol máshol, mint Csehországban, ugye. De volt ilyen a régi NDK-ban, fiatalabb a kedvéért mondom, hogy volt egy ilyen ország egy rövid ideig. Ezeket általában egyetemisták hozták létre, sőt magyar sörpárt is létrejött a 90-es évek elején. Jelentősek voltak még egyébként az orosz és az ukrán sörpártok is, ma már ugye ez is egy ilyen történelmi érdekesség, akik elsősorban ugye arra próbálták a posztszocialista társadalmakat rávenni, hogy vodka és egyéb égetett szeszes italok helyett a kellemes, alacsony alkoholtartalmú sört fogyasszák inkább.
Uh-huh. Van olyan párt, ami túlélte ezt a rendszerváltós időszakot, és esetleg még én...
Nem. Nem, erre röviden lehet válaszolni. Ezeknek a sörpártoknak gyors volt a felfutása, a tündöklése, és gyors volt a bukása is. Egész egyszerűen nem tudtak megküzdeni a nagy politikai pártoknak a versenyével, pedig így bő 30 év távlatából újra olvasva a programjaikat, tanulmányozva a kampányaikat, igenis voltak nagyon komoly kezdeményezések, mind a mellett természetesen, hogy plakátjaikban, vagy az akkori reklámspotokban próbálták kihasználni azt, hogy hát az acsarkodó rossz politikai légkörbe a söröző ember békéjét, a söröző ember párbeszéd készségét, vagy kommunikációját próbálják meghonosítani.
Uh-huh. Egy kérdés jutott eszembe, hogy nem sörpárt ugyan, de ugye történelmi fogalom a müncheni sörpucs. Az is igen. Valamilyen sörözői mozgalomból indult ki, aztán ért csúfos véget.
Hát gyorsan tegyük helyre, hogy ugye a sör és politikáról általában mindenkinek ez jut eszébe a történelemben, hogy a 23-as náci pucskísérlet az egy müncheni sörözőből indult ki. Itt ugye nem a sör volt a lényeg, hanem hát akkor ezek a sörcsarnokok hát ilyen hatalmas nagy intézmények voltak, amelyekben rendszeresen tartottak politikai gyűléseket, tehát a náci sörpucsot nem a sör indította útjára. Ellentétben az előbb általam említett közép-kelet-európai pártokkal, amelyek valóban abból indultak ki, hogy a sörfogyasztásnak van egy kultúrája, a sörözés az kapcsolódik rengeteg gazdasági tevékenységhez, piacvédelemhez, sőt, hát környezetvédelemhez is, mert ugye jó sör csak tiszta vízből lehet főzni. Tehát azokról a politikai mozgalmakról szeretek inkább beszélni, amiben a sör adta az apropót és a lényeget. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy lehet ezen szomorkodni, hogy esetleg kellenének ilyen sörpártok. Én inkább tanulságosnak tartom, kortörténeti jellemzőnek tartom ezeknek a sörpártoknak a rövid életű történetét, hát kifejezett egy olyan társadalmi igényt, ami próbálta összekapcsolni a sör és a politika világát. Egyébként búvópataként újra és újra megjelenik, például a 2020-as osztrák önkormányzati választáson feltűnt egy bírpártej, 1%-nál jobb eredményt is elérve. Sikert is mondhatott magáinak, például olyan szlogenekkel kampányolt, hogy állítsanak sörkutakat Bécsben, töröljék el a zárórát, legyen a sör alapvető élelmiszer.
Erős követelések, igen.
Én is így gondolom, viszont nagyon jól hangzanak, és a nagy politikából kiábrándult tömegek számára, akik egyébként még a sört is szeretik, vonzóak is lehetnek.
Most találtam itt egy-két szlogenjét a hazai magyar sörpártnak, mint például a sör habozzon, ne a politikusok szája, vagy amiről mi beszélünk, világos.
Hát az világos.
Nagyon jó kis szlogenek, ez igazán meg lehetett
mozgatni. Sörözésben józanságot, boldoguló polgárságot.
Ó, beálló! Igen.
Aztán... Ja, itt ugye gyorsan tegyük hozzá, bocsássatok meg csak annyit, hogy ugye ezek a sörpártok is mindig elmondták, hogy a sörpártok azok nem az alkoholfogyasztás népszerűsítését, vagy az alkoholizmus szolgálják, éppen ellenkezőleg a józan, normális, mértékletes alkoholfogyasztást propagálták.
Világos.
Nekem az ütötte meg a szememet, hogy nagyon európaiak ezek a sörpártok, pedig hát ugye Amerikában is azért elég jelentős a sörfogyasztók tábora, csak ott gondolom a két nagy elefánt, illetve az elefánt és az összvér mellett nem nagyon rúgnak labdába a független politikai szereplők. Ez lehet az oka, hogy ott nem hallunk ilyen sörpártakról a történelemben?
Nem csak ez az egyetlen oka, ugye az európai jóval tagoltabb pártrendszerek mellett sem tudnak ezek komolyan labdába rúgni, tehát több százezres vagy milliós tömeget nyilván nem tudnak ezek a dolgok megmozgatni, megmaradnak ilyen réteg pártoknak. Egyébként Amerikában is voltak, tehát ott is azért rendszeresen eszükbe jutott. Például olyan esetekben, ahol mondjuk a helyi söröknek a védelmét kellett politikai eszközökkel biztosítani a nagy sörkonszerneknek a versenyével szemben.
Uh-huh. Érdekes. És Ázsia? Hát ott is, nem tudom én, a japán sörök, a kínai sörök, ott is csend van, ott meg ugye lehet, hogy megint csak a politikai berendezkedésben lehet keresni.
Én azt hiszem, hogy a politikai rendszereknek a jellegével, típusával, választási rendszereknek a szerkezetével függ össze, hogy egyáltalán egy ilyen sörpártnak a gondolata valakinek eszébe jusson. De én úgy gondolom, hogy ahogy a sörfogyasztás azért tényleg egy globális jelenséggé vált, a sörözésnek a kultúrájáról is nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen globális jelenséggé nőtte ki magát. Könnyen elképzelhető, hogy más országokban is eszükbe fog jutni embereknek, hogy ha már itt ülünk a sörözőnél minden héten, nagyon értünk a közélethez, nagyon meg tudjuk mondani, hogy kinek mit kellene csinálni, hát akkor próbáljuk meg mi magunk, és alapítsunk például egy sörpártot. Én biztos vagyok abban, hogy a legkülönfélébb országokban fog ez a kezdeményezés sokaknak eszébe jutni, hiszen hát a sör egy remek apropó arra, hogy más tényezőkkel, akár a politikával is összefüggésbe hozzuk.
Rendben, nagyon szépen klassz, köszönjük az összefoglalót, dolog. Érdekes szelete ez az emberiség történelmének. Köszönjük az információkat, szép napot,
szép
jó
napot
munkát
kívánunk. Köszi.
Szervusz, köszönöm a megkeresést, minden jót, sziasztok!
Fazekas Csaba történésszel a Miskolci Egyetem oktatójával beszélgettünk sörről, politikáról, sörpártokról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk Deák Dávid üzletkötő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát üdvözlöm a hallgatókat!
Tegnap kövér nullába zárt a budapesti értéktőzsde, azaz dupla nullába, de hogy így néztem az első fél óra kereskedését, nem nagyon mozdultunk el erről a szintről sajnos.
Valóban nem, mondjuk én ezt most azért nem hívnám sajnosnak, mert Európába esést látunk, és a Bux Index
tehát
ezzel
a
nullájával.
Tehát a semmivel felül teljesít.
Abszolút, így van, a semmivel teljesítjük felül most Európát, hiszen tényleg 24 pont mínuszban vagyunk, ez 400%-os mínusz egyébként, 66.520 ponton továbbra is a Bux Index. Hát a forgalom azért meglehetősen alacsony, 460 millió forintnyi részvény cserélt gazdát így az első 35 percben. És hát igazából, ha a vezető blue chipeinkre nézek,
de
akkor sem történik.
Várj, mielőtt a részletekben belemennénk, mi ez a nagy érdektelenség? Mire vár mindenki? Tapsra?
Mindig egy olyan kérdés, amire azért nagyon nehéz válaszolni, mert itt a hazai tőzsdén nagyon gyakran látunk ilyen heteket is, ahol nagyon-nagyon alacsony forgalommal el tud telni a kereskedés. Látjuk ezt egyébként, hogy mivel olyan nagyon nagy sztori egyébként nem tud kialakulni a budapesti értéktőzsdén, ezért sokszor el tud telni érdektelenül a kereskedés itthon. Befektetők sokszor inkább a nemzetközi piacok felé figyelnek.
De,
ezt,
de Európában is azt mondtad, hogy semmi nem történik, ennek az oka is érdekes, hogy valami adatra várnak, vagy egyszerűen csak nincs impulzus semmilyen irányba, és így punyad mindenki, vagy
hát még azért az európai indexekben, így, ha kicsit távolabbról nézem, azt mondom, hogy ott azért több a fantázia, mert ugye volt egy még nálunk is nagyobb emelkedést, így legalábbis százalékosan, aztán ott azért megjött egy nagyobb korrekció, és most úgy látszik, hogy itt a korrekció után próbálják eldönteni a befektetők, hogy most vissza akarják-e venni ezt a korrekciót, vagy további esés jön. Most az európai indexekben inkább ezt látom, de tény, hogy alapvetően nem tudnék olyat mondani, hogy mire várnak a nagy befektetők, hiszen most se nagy jegybanki döntés nem lesz.
Világos.
Semmi olyan. Amerikai inflációs adat lesz a héten, ugyan?
Igen.
De kétlem, hogy amiatt nincs ma kereskedés.
Hát akkor hagyjuk lógva őket, nézzük akkor a részleteket, a blue chipeink hogy kezdik a napot a Budapest értéktőzsdén.
Nagy fantázia, ahogy említettem, a blue chipeinkben sincs. A Richter tud nagyon mozgást mutatni, fél százalékos pluszban, 9390 forinton áll. A MOL részvény ára nem változott, 3066 forint. Még egy nagyon pici mínuszba kezd az OTP és a Telekom is. Az OTP részvénye 16.970, még a Magyar Telekomé 916 forint. És ha ránézek, akkor igazából a közepes kapitalizációjú papírunkban sincs gyakorlatilag sehol érdemi elmozdulás és forgalom se.
Na majd hát a forint piacon van érdemi elmozdulás. Most, hogy mindenki békét kötött mindenkivel. No csak.
Igen. Van érdemi elmozdulás. Hát most már itt a 89-es szintek alá próbál bekukucskálni a forint a reggeli kereskedésben. Egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel. Egy euróért jelen pillanatban 389 forint 20 fillért, egy dollárért pedig 358 forint 50 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Érdekes egyébként, hogy a régióban a lengyel zloty 4 éves csúcson van az euróval szemben, most már a 4,26-os szintekkel küzd. Ott nagyon-nagyon-nagyon optimisták a befektetők.
Oké, hát innen szép valamilyen irányba elmozdulni, ha nem is nyerni, úgyhogy ehhez kívánunk sok sikert a mai napra. Hajrá!
Szép napot!
Köszönjük!
Szia! Deák Dávid üzletkötővel néztük meg, hogy hogyan alakulnak így a nyitás környékén, vagy azután egy kicsivel az árak a budapesti értéktőzsdén és az Európa
Most
szerte.
Pedig egy olyan előadó művészeti csapat következik, akinek a koncertjére nem jutottam ugyanel. Önhibámból nem voltam elég elszánt, de cserébe továbbra is kezdek a rajongójuk lenni, hallgat csak majd.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
No kérem szépen, Budapest Ritmó, ha azt hitted már mindent hallottál, akkor különleges koncerteken meg fogsz hökkenni, kérem szépen, ezt ígéri a maga a rendezvény, de hogy miről is van szó pontosan Weyer Balázzsal, a Budapest Ritmo világzenei fesztivál egyik ötletgazdájával és szervezőjével majd átbeszéljük. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó,
szia, jó reggelt!
No, aki még nem tudná, világzenei fesztiválról van szó, mikor van, hol van, milyen programok, egy ilyen kis kettcsinálót légy szíves falaz nekünk.
Hol van? Ugye a magja a dolognak a pénteken és szombaton az akváriumban van, de vannak egyéb programok csütörtökön a Szimplában, az egyébként egy ingyenes nap, illetve az akvárium melletti füves részen is lesznek ingyenes koncertek péntek szombaton, illetve a Toldi moziban vannak még világzenei témájú dokumentumfilmeknek a vetítései, tehát ezek a helyszínek. Ugye, ahogy mondtad, ez világzenei fesztivál, abból egyébként nagyjából a régióban a legfontosabb, vagy a legnagyobb, hogy ennek van egy szakmai része is, tehát amire nagyon sokan jönnek a szakmából, és ennek elég komoly kisugárzása van itt egész Közép-Kelet-Európában.
Uh-huh. Mennyire népszerű a világzene? Hogy tapasztalt neked? Ez szívügyed egyébként, de hát ugye a Szigeten is mindig van világzenei színpad, meg azért ez a fesztivál is azt mutatja legalábbis számomra, hogy azért sokan szeretik nálunk a világzenét.
Igen, hát mert nem csak nálunk, ez nyilvánvalóan réteg műfaj, ugyanúgy, ahogy réteg műfajnak nevezzük a jazz is, de hát a számok alapján a klasszikus zenét is réteg műfajnak nevezhetjük. Egyébként ezek mind nagyjából ugye a felmérések szerint ugye a világzene fogyasztásának ilyen egy számjegyű százalékát tudják egyenként, tehát ilyen 4-7%-a most minden, amit említettem, és a világzene is. De én szerintem ez egy jó fejlemény, hogy kezd eltűnni a világzenének ez a fajta gettósítása, hogy ilyen előadók az csak valamilyen módon világzeneinek nevezett fesztiválokon vagy színpadokon jelensenek meg, és ez fordítva is igaz, tehát azért a mi fesztiválunkon sem feltétlenül mindent neveznek világzenének, amit egyébként én annak tartok, meg belefér, ami a mi választékunkba, de mondjuk hivatalosan talán nem úgy nevezik ezeket, de azt, hogy mit nevezünk világzenének, az egyrészt egy tök régi vita, meg ráadásul, hogy mondjam, nagyon más perspektívából nevezünk annak dolgokat, tehát a mi számunkra mondjuk a hindusztáni klasszikus zene, ami valójában inkább klasszikus zene a formai jegyei alapján, de mi mégis világzenének érezzük.
Igen, nem, hát innen nézve, igen. De hogy épp erre akartam rákanyarodni, hogy egyéb iránt pedig azért nekünk elég komoly hadállásaink vannak a magyar zenészek révén ebben a műfajban, mert hogy ami nálunk ilyen népzenés hangzású, az meg máshol tűnik ilyen kicsit furcsának, és ott azért sorolják a világzenébe. Valahogy
persze,
így
hát
kell.
Mindenkinek a más furcsa zenéje a világzene, a sajátja, az senkinek nem hangzik világzenének, mert az otthonos, az ismerős. Uh-huh. De épp ez az érdekes a világzenében, hogy azáltal, hogy mindig hordoz valami furcsa ízt, és éppen ez, hát ugyanúgy, mint hogy ebből a szempontból is hülye elnevezés, hát azt sem nevezzük világkonyhának, amikor az ember elmegy egy ázsiai fúziós étterembe, nem?
Bizony.
Tehát, hogy hanem annak nevezzük, hogy hú, de izgalmas vagy, jaj, na, kíváncsiak, szeretnék valami új ízt megismerni. És ez tényleg, amíg nem kóstolod meg, nem tudod, hogy mi ízlik, és aztán kóstolgatod, és akkor rájössz, hogy én nem tudom, a török konyhát szeretem, én meg a perui csevicsét.
Igen. Figyelj, mennyire trend az, hogy, mert egy időben ez is trend volt, hogy különböző világzenei motívumok beszüremkednek a mainstream zenei világba, és egy időben nagyon sokan dolgoztak, hogy egy-két taktust, vagy akár egész strófákat világzenei szerzeményekből vettek át a mainstream előadók.
Na, hogy a fenében, hát enélkül nem lett volna mondjuk a Despacito se, hogy egy
Ó, de jó, hogy behoztad. Mindjárt le is nyomjuk, ha így folytatod.
Csak azt,
szerintem nincs
benne. Ne arra számítsanak a hallgatók, hogy ezt fogják hallgatni a ritmon, mert a ritmon azokat hallják, akikből mint inspirációban majd a következő despacitok lesznek, de ezek általában ilyen 15-20 éves késéssel követi a popipara. Azt, hogy mi történik a világzenében, vagy akkor a szüremkednek ezekben szempülként.
Tehát addig emésztik, addig értelmezik.
Igen. De hát ez egyébként visszafelé is igaz, mert hát amikor hát hallottam én már balkáni rezes bandától a Despacitót.
Tehát ez visszafelé is igaz, hogy egy mainstream sággel feldolgozva egész klassz világzenei produkciók születnek.
Hogyne, uh-huh. Hát persze, hát nagyon-nagyon jó. Lambada, Aszerehe,
bizony. És,
nem tudom milyen verziók vannak. De hát szerintem itt is lehet majd, nem tudom, biztos, hogy el fog, sőt, konkrétan tudom, hogy el fog a fesztiválon hangzani mondjuk a Bella Ciao, amiről mindenki tudja, hogy az micsoda. Uh-huh. Úgyhogy, és mindenki...
Hát azt énekeltük a szocializmusban, partizános igen. Szöveggel elfelejtettük egy pár évtizedre, aztán egy filmsorozat okán
most megint... A nagy pénzrablás kapcsán most megint
igen, ez messzire visz persze, hiszen egyébként valóban mi úgy énekeltük, de a Bella Ciao egyébként nem, pont nem a kommunista partizánok dala volt Olaszországban, hanem a fehér partizánok, akik de mindegy, nem menjünk most bele, de hogy ez el fog hangzani, de hát lesz. Szerintem ami éppen a legérdekesebb a ritmóban, az a rendkívül széles skála, amit ott lehet hallani, uh-huh. Tehát lesznek nagyon hangosan kiabáló pantú ütőhangszeres. Ha európaiak lennének, punkzenészeknek mondanák őket, de mivel nem azok, ezért nem így nevezzük, de valójában az indulat, ami benne van, az punk.
Na, ez érdekes hangzik. Úgyhogy még egy kicsit a kev csinálót, így a nagyon, igen, nagyon igen. Érdekes és nagyon izgalmasnak ígérkező koncertekből még néhányat említs meg, kérlek.
Hát Szaliszkejta talán ő a legismertebb név, ő talán a legnagyobb élő alakja az afrikai zenének. Mondjuk akkor a másik végleten korban Gaia Suakiol, aki ugye most az utóbbi éveknek az egyik legnagyobb divatja ez az anatóliai pszichedélia, ugye, amit a Babazulától mondjuk az Altingün még akik kimondott, ők például határozottan kitörtek ebből a világzenei kalitkából, tehát ők abszolút mainstream fesztiválokon is már jelen vannak. Terjed és Gajaszi Akhil ennek a műfajnak talán a legizgibb előadója. Tavaly az övé volt az évlemeze a világzenében, de egyébként egy nagyon, nagyon jó festő is, és egy tök fiatal lányról van szó, és de már azt hiszem az eddigi 5 lemezéből 2 kapott ilyen évlemező díjat. Aztán mondjuk hát a mikorunkbeli férfiak utolsó reménye, a Púlup, egy elképesztően vicces ész duó. Azért mondom, hogy a mikorunkbeli férfiak utolsó reménye, mert ugye hát ők így 50 fölött kezdtek el zenélni, és nagy sikerre halmoznak most már utóbbi.
Na, ezt utóbbi mondjuk az Ácsnak, mert az folyamatosan kacérkodik, hogy majd basszusgitáros lesz, persze ez évről évre tolódik, de most majd megmondjuk, hogy pörgesse meg.
Hát lehet,
még van remény.
Lehet, hogy nem tudom, hogy könnyebben vagy nehezebben fog ezzel haladni, mint ez a két kolléga, akik tálhárpán játszanak egyébként. Egy tálhárpá, az egy nagyon-nagyon obszkurus hangszer. Egy ilyen kicsi lancszerű dolog, amit így a térden tartva pengetnek. Uh-huh. De hát persze agyon van loopolva, meg effektezve.
Persze.
És ez azt hiszem a világ első olyan tálhárpa produkciója, amelyben általában stage divingban csúcsosodik a koncert.
És hát ne felejtsük el, hogy itt a befogadó adónknak a DJ-je Cyber Templar is fel fog lépni, mert nekünk bizony. Is van ám világzenei műsor elemünk itt a Rádió Cafén, ez a Conga Heaven Bongo Hell.
Conga Heaven Bongo Hell, így van. Uh-huh.
Úgyhogy ők is koncerteznek.
Igen, ők pénteken.
Nagyszerű.
Pénteken délután az akvárium melletti teraszon lehet majd látni őket. Igen, ahogy mondtam, ugye itt az akváriumban 3 színpad van belül, és 2 kívül, ebből a kettőből az egyik, ugye ez a teraszon lévő DJ színpad, és
de az akvárium fölötti füves részen lesznek kint ingyenes koncertek, ahol egyébként hát azért lesznek olyanok, mint mondjuk a Jumbo Agusevi, aki a legjobb balkáni rezes banda szerintem most, vagy a Duck Shell.
Bizony.
Akik hát ha lehet feltörekőt mondani, akkor éppen ők most nagyon éppen törnek fel.
Uh-huh. Oké. Nagyon szépen köszönjük, tehát akkor Budapest Ritmo, az akvárium környékén érdemes keresni, több helyszín is ott van, de ugye említetted, hogy filmek is vannak, április 11 és 13 között, Akvárium Klub, Magyar Zeneháza, Simpla Kert, Toldi Mozi, ezek a helyszínek. Köszönjük szépen a kertcsinálót, és sok sikert a lebonyolításához a rendezvényen.
Szép napot, szia!
Szia!
Sziasztok!
Weyer Balázsral, a Budapest Ritmo világzenei fesztivál egyik kitalálójával és szervezőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Pont jókor toppant be Fehér Maria, mert most éppen ő jön, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Azon, ennyi?
Hogy... Azt hittem, igen, azt akartam kérdezni, hogy most már legyen az, hogy hozzászokok így másfél után, hogy magamtól mondjam, vagy kérdeztek?
Mi lesz tisztom?
Na, figyelj, mondom. Az első órában Rekvényi Katalin szexuálpszichológiai szakpszichológus jön.
Igen.
És hát nyilván ő a napembere, ilyenkor mindig átbeszéljük nagyjából azt, hogy mi vezetett erre az útra, de egy szexuálpszichológussal én azt gondoltam, hogy lehet, hogy mostantól valamiféle kis rovat lesz ebből, tehát ugye ilyen visszatérő, és akkor kitérünk mindenféle témákra. Az biztos, hogy első körben arra vagyok kíváncsi, ugye ilyen nappal arról beszélgetünk, hogy a netes tartalmakat mennyire viszonylag kontrollálatlanul is elérhetik a gyerekek, ami azt jelenti, hogy sokkal korábban találkoznak bármilyen szexuális jellegű tartalommal.
Hiányzik egy doktor Veres Pál a TikTokról.
Igen.
Aha. Ugye? Aha. De ezt pénzben is, tehát ilyen pénzügyi dolgokban is látom ám, hogy nincs egy ilyen influencer, aki elmondja, hogy ne kattints rá, ne állampapírba, ne a Teslára, hanem, érted?
Piaci rés, csináld meg.
Rajta vagyok.
Szerintem egy picit azért hintette ezt el, mert alapozza azért tiktokerségét.
Imádom. Ja, azt sem tudom, mi az egyébként, de mindegy. Na, igen, tehát szexuálpszichológus.
Igen, és akkor először is ezt gondoltam ma végigbeszélni, hogy mikor, hogyan kell neki látni ennek a felvilágosításnak, hogy kell ezt szóba hozni, mikor tól lásson, ne lásson a gyerek a
mit szüle, lásson?
Igen, a szüleit.
Mit ne?
Mikortól hagyd őt egyedül.
Ez pont Jenna Jameson születésnapján akarod ezt a beszélgetést?
Hát így jött ki.
Nem, hiszen profi vagy te.
Egyébként nem, mert a Kati Pécsen él, és ezt viccel, már felvettük.
Próbáltam.
De vicces vagy, vicces vagy. De szóval, hogy
no,
tényleg.
Igen, napembere, pipa.
Jó,
és mi
és
lesz utána?
Az is egy netes tartalom, dr. Kis Norbert egyetemi tanár jön az életünk dolgaiban, mert hogy az NMHH és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola csinált egy új média pedagógiai felnőttképzési programot, aminek az a lényege, hogy az oktatásban lévő felnőtteknek egy képzés, ami segít abba, hogy hogyan tudják a szülői közösségeket és a gyerekeket edukálni az alapján, hogy minek mi lehet a következménye. Hát szóval tőt próbálunk lépést tartani azzal, ami zajlik a világban, én úgy gondolom.
Kitűnő választás. Köszönjük szépen a kertcsinálót, sok sikert a lebonyolításhoz, mert ha a lebonyolítás is olyan olyan attraktív, mint a kertcsináló, akkor
hát akkor baj lesz, mert
a
ez pont
a jókor
volt...
műsorát a poklok kapui sem fogják.
Annyira attraktív, de mindegy.
De az volt.
Sikamlós téma, ez igen. Biztos.
No, köszönjük szépen!
Ez lesz tehát utánunk 10 órától, pont jókor Fehér Marianna, most Schmidt-Andi
jegyzettel most
kihúzta
írja
a felét a megint híreinek.
Kit húzott ki? Gyorsan!
Egy nagy bunkót rajzolt oda, meg három hasábot, szörös bunkót. Úgyhogy nagyon izgalmas.
Előző beszélgetés hatott termékenyítőleg rá esetleg?
Nem,
nem tudom, jó. Oké, innen nehéz kikeveredni, úgyhogy pirulunk.
Új, millás reggeli.
Igen, ennyi.
Szép
sokkal napot. Jobb.
Idő van,
mint...
idő van.
Igen. Sziasztok.
Hello. Csumi. Sziasztok, hello.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.